Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is egy egészségügyi témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. A következő fél órában az idegrendszeri betegségek területén végzett kutatásokról beszélgetünk. Marosi Viktor interjúja következik.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Együttműködő szakmai partnerünk a Nutrifarma.
A Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ együttműködésében létrejött az Őssejt kutatócsoport, és ennek a csoportnak a vezetőjével, professzor dr. Dinnyés Andrással beszélgetünk a következő percekben. Örülök, hogy itt van velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Nos, az idegrendszeri betegségek a társadalmi teher és a gazdasági kár szempontjából kiemelkedő jelentőségűek. Nyilván ezek közül az idegrendszeri betegségek közül talán a legismertebb az Alzheimer-kór, és a legelterjedtebb is, és jelenleg ez gyógyíthatatlan. Na most fölteszem azt a nagyon egyszerű vagy köznapi kérdést, amit én is gyakran hallok más betegségekről is, hogy eljutottunk a Holdra, van okostelefon, van a Földön már minden, ami egy kicsit túl is szárnyal a mi tudásunkon, és hogy lehet az, hogy egy betegség ennyi évtized vagy akár évszázad után is gyógyíthatatlan marad?
Hát tulajdonképpen ez nem meglepő, hiszen emberi alap dizájn az nem örök életre szól, tehát öregszünk, és az öregedéssel kapcsolatban számos betegség megjelenhet. Maga az öregedés is tulajdonképpen ezeknek az összessége, és kit korábban, kit később ér el. Az Alzheimer-kórral az a nagy gond, hogy tulajdonképpen vannak különböző formái, van olyan, amikor ismert génhibák miatt nagyon korán, már 40 éves kor körül elindul ez az úgynevezett familiáris forma, és van a sporadikus, aminek még a genetikai hátteréről sem tudunk eleget, nagyon sokféle génműködés járulhat hozzá, hiszen az idegrendszernek a működése az egy nagyon komplex folyamat, és az, hogy ez a központi kompjúterünk teljesen jól működjön hosszú-hosszú évtizedeken át, ez nem egy egyszerű feladat. Azért sem egyszerű, hiszen nagyon sok külső károsító probléma léphet fel, hiszen a környezetünkben számos olyan vegyi anyag található, vagy vírusfertőzések, egyéb bakteriális, egyéb fertőzések, gombatoxinok, amelyek mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az idegrendszerben idegsejtek elhaljanak. Általában ez egy gyulladásos folyamaton keresztül zajlik le, de gyakran ugye simán valami, mondjuk egy toxikus anyag károsítja az idegsejteket. Mikor gyulladások alakulnak ki, ott az idegsejtek nem önmagukban állnak az idegrendszerünkben, hanem védekező, őrző rendszerükben úgynevezett mikroglia immunsejtek találhatóak, és az én új csoportom arról szól, hogy ezeket a mikroglia sejteket tanulmányozzuk, és ezeknek a működését próbáljuk megérteni. Én már évtizedek óta dolgozom úgynevezett indukált pluripotens őssejtekkel.
Ezt egy kicsit fordítsuk le a kedvemnek.
Ami arról szól, hogy 2012-ben Nobel-díjat kapott egy Shinya Yamanaka nevű japán kutató azért, mert kitalálta azt, hogyan lehet egy felnőtt sejtet visszaprogramozni, méghozzá egy petri csészébe bizonyos faktorokat hozzáadva, olyan őssejté, ami tulajdonképpen az embrióban található meg, egy korai embrióban vannak olyan sejtek, ami minden testi sejtünk kialakulni képesek. Ahogy fejlődik az embrió, a magzat, úgy ezek a sejtek specializálódnak különböző irányokba, megmarad némelyik úgymond őssejtnek, de már nem ilyen pluripotensnek, tehát nem minden sejttípussá alakulni képesnek. Én korábban a Dolly csoportot vezettem, a Dolly nevű báránynak a története, az a klónozás története a 20. század végének volt egy nagyon híres eseménye, akkor azt tanultuk meg, hogy hogyan lehet egy felnőtt állat sejtjeiből úgy újra programozni, hogy ezt egy petes sejtbe helyeztük be. Na most Shinya Yamanaka azért kapta a Nobel-díjat, a klónozó technikát kitaláló Sir John Gurdonnel együtt, mert egyszerűbbé tette a megoldást, nem kell egy petes sejtbe behelyezni egy sejtmagot, hanem a sejtekhez adott olyan nagy hatású fehérjéket hozzá, amelyek ezeket visszaprogramozzák.
Most ez, bocsánat, hogy szavába vágok, a klónozás az egy eléggé vitatott folyamat, legalábbis a köznyelvben, ugye a klónozást az kicsit veszélyesnek tartják, itt ugye a szárnyas fejvadász is felmerül az ember, az a közember fejében, mint az enyémben is, tehát hogy az mondjuk kérdés, hogy a klónozásnak mik a jótékony céljai, ha úgy tetszik, tehát a gyógyításban a klónozás hogyan tud segíteni nekünk?
Hát a szárnyas fejvadászval kiborgók voltak alapvetően, de valóban...
Kébe van akkor a doktor úr is.
Hogyha állatokban, például nagy állatokban a klónozást használják arra, hogy olyan modellállatokat csináljanak, amin emberi betegségeket lehet tanulmányozni. Vagy akár olyan állatokat, amelyeknek később emberbe beültethetőek lesznek a szervei. Én nekem is van egy ilyen projektem, európai projekt, amit koordinálok, de mi emberi sejtekkel, tehát pluripotens sejtekkel dolgozunk. A klónozás egy technológia és egy eszköz, nem a cél, ami úgymond tiltanak Magyarországon és világszerte az, hogy klónozással új egyedeket, embereket hozzanak létre. Állatokban ez nem különösebben problémás, de ez az új módszer, a Yamanaka féle módszer megoldotta az etikai problémákat, hiszen itt nem hoznak létre embriót, tehát nincs mondjuk emberi embrió elpusztítására, vagy sokkal inkább felhasználására nincs szükség. Ehelyett mondjuk egy bőr vagy vér sejtekkel dolgozunk, ezeket visszaprogramozzuk, majd ezekből tudunk utána például idegsejteket létrehozni. Dolgozunk szívizomsejteken is, úgynevezett bétasejteken, amelyekkel hasnyálmirigy sejteket állítunk elő, később talán regenerációs medicinához, de a szegedi projektem fő célja viszont az agyi immunsejtek, mikrogliák létrehozása. Ez azért nagyon jó, mert nekünk vannak Alzheimer-es betegekből kivett testi sejt mintáink, vérmintáink. Ezeket visszaprogramoztuk őssejti, és ebből olyan a Petri csészébe, a laboratóriumba olyan mini agyakat tudunk előállítani, amelyek az Alzheimer betegekből származnak, így az Alzheimer betegség genetikai hátterét hordozzák, és ezért már a Petri csészébe is bizonyos Alzheimer betegségre jellemző tüneteket mutatnak, az idegeknek a kapcsolódásába, fejlődésébe, elpusztulásába, és ezért egy Alzheimer betegségre talán majd egyszer gyógyszert találunk, ezeket a lehetséges gyógyszermolekulákat tudjuk fejleszteni egy ilyen rendszerben a laboratóriumban. És ehhez adtuk most hozzá ezt az immunrendszert, a mikrogliaseket, hogy olyan kvázi mini agyaink legyenek a Petri csészébe, amelyek nem csak idegsejtekből állnak, meg az azokat támogató nevezett astrocita sejtekből, hanem ehhez az immunrendszer kölcsönhatását is tanulmányozni tudjuk.
Még annyit áruljon el, doktor úr, hogy ez a program, ez mennyi idő? Milyen táblatokban lehet erre gondolni?
Hát ez egy eszközrendszer, tehát mikor egy technológiai platformot létrehozunk, azt nagyon sok mindenre lehet használni, és akár sok-sok éven át. Az, hogy mennyire tökéletes ez a rendszer, ezen folyamatosan dolgozni kell, hogy egyre inkább olyan információkat tudjunk kinyerni, ami az adott betegség gyógyításához létfontosságú. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy ezek a mikroglia sejtek most már eléggé úgy működnek, mint egy emberből kinyerhető mikrogliasejt, amin sokat kell még dolgoznunk, hogy mivel mi elindulunk az egész korai stádiumba az őssejtől, ezért tulajdonképpen egy magzati fejlődési folyamatokon kell végigmennünk. Emberbe tudjuk, hogy míg megszületik a fogantatástól, az 9 hónap, és tulajdonképpen mi egy időskori betegséget szeretnénk modellezni. A jó hír az, hogy annak dacára, hogy ezek a sejtek nem annyira érettek, mint amennyire szeretnénk, tehát egy felnőtt sejtek, de azért a Petri csészében sokkal gyorsabban tudunk előre haladni. Az egyik trükk egyébként az, hogy ugye a sejtenyészeteket korábban ilyen kétdimenziósan egy sejtrétegben növesztették ennek a tenyésztőedénynek az alján. Mi pedig próbáljuk háromdimenzióba egy ilyen kis gömbszerű mini agyakat létrehozni, és a háromdimenzióban a sejtek közötti kapcsolat sokkal jobban hasonlít arra, mint ami a természetes agyban is megtalálható, tehát sejtek közötti kapcsolat és a mikroglia sejtek és az idegsejtek közötti kapcsolat is sokkal jobban hasonlít a természetes, ezek érettebbek és jobb modellek.
Professzor dr. Dinnyés és András, nagyon köszönöm, hogy elmondta nekünk mindezt, és rendelkezésünkre állt.
Örömmel, köszönöm szépen.
Ugyancsak az előbb említett együttműködés keretében kutat Pirc Karolina is, akit a neurodegeneratív és a neurobiológiai betegségekről kérdezünk.
Itt olyan betegségekről is van szó, amikre egyébként ebben a műsorban már szó volt, ugye a degeneratív vagy neurodegeneratív betegségekről már érintőlegesen beszéltünk, viszont kicsit fejtsük ki, hogy mik ezek, mert ugye egy neurobiológiai és neurodegeneratív betegségek kutatócsoportja ez, amit vezet, és hát az mondjuk mindenképp érdekes, hogy itt milyen források állnak rendelkezésünkre, tehát hogy milyen kutatásoknak kell ahhoz megtörténnie, hogy ezeket a neurodegeneratív betegségeket jobban megismerjük.
Jó, hát akkor egy kicsit próbálom általánosan elmondani, hogy engem mi érdekel, és hogy miért lett ez a kutatócsoportnak
ezt
a neve.
Ezt akartam kérdezni.
Jó, rendben, akkor remélem, hogy megértettem, mert ezt örülök. Szóval a lényeg az, hogy engem mindig is nagyon érdekelt az öregedés és az ahhoz kapcsolódó betegségek. Azt szerintem mindenki tudja, hogy ugye egy öregedő társadalomban élünk, és 2050-re azt hiszem 10-szer annyi idős ember lesz, mint most. Tehát, hogy egy folyamatosan idősödő társadalomban élünk, ezáltal sokkal több öregedéshez köthető betegség van jelen a társadalmunkban, ami hatalmas problémát okoz szocioekonomiailag és társadalmilag egyaránt, és nem csak azoknak, akik betegek, hanem ugye a hozzátartozóknak is. És szerintem nagyon kiemelni, hogy az öregedésnek, az egészséges, fiziológiás, normális öregedésnek nem része a demencia. Szerintem ezt nem biztos, hogy mindenki tudja. Tehát, hogy az, hogy a neuronok, tehát ezek az agysejtek elpusztuljanak, tehát degenerálódjanak, ez nem normál része az öregedésnek. Az öregedésnek nem része az, hogy a neuronok elhalnak az agyunkban. Így is ugye a demencia az egyik legnagyobb morbiditási, mortilitási, tehát az egyik legfőbb halál ok. Ugye itt érthető az ilyen Alzheimer, Parkinson-kor, Huntington-kor, frontotemporális demencia, stb. És a legnagyobb probléma ugye a demencia és ahhoz köthető betegségekkel kapcsolatosan, hogy gyógyíthatatlanok. Tehát, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy ezeket a betegségeket nem csak, hogy lehetne tünetileg, hát a tüneteket kezeljük ma, de azokat sem ugye a legjobb módon, úgymond, se megállítani, se lelassítani nem tudjuk igazából a betegséget. Valamilyen szinten a tüneteket próbáljuk meg kezelni, de szeretném kiemelni, hogy nem tudjuk ezeknek a betegségeknek úgymond a pontos okát, és hogy lehetne ezeket a betegségeket megelőzni, vagy legalább lelassítani. Ugye már ez is egy nagyon fontos dolog lenne. És ezeknek tehát ahhoz, hogy egy betegséget megértsünk, ahhoz először az nagyon fontos lenne, hogy megértsük magának az öregedésnek a mechanizmusát.
Az lehetséges, tehát, hogy pont az önkutató csoportja fogja ezt megfejteni?
Hát azért ez eléggé optimista látásmód, de minket ez érdekel, hogy a normál fiziológiás öregedés, tehát az idegsejteknek, a neuronoknak hogy történik az öregedése az agyunkban, ez az egyik, és a másik pedig, hogy az ehhez köthető, tehát az öregedéshez köthető neurodegeneratív betegségek, itt az Alzheimer, Parkinson, Huntington-kor, stb., tehát hogy ezeknek mi az oka. Ezt igazából ugye szét kell ezt a két dolgot választani, de valahogy mégis együtt kell őket kutatni, és együtt meg lehet őket ismerni. És ez a HCM junior pályázat lehetőséget nyújtott számomra, hogy majdnem 7 év svédországi, a Lundi Egyetemi kutatás után hazatérhessek, és megalapítsam a saját kutatócsoportomat, a Semmelweis Egyetem és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ pályázatának segítségével, és a mi laborunk abban különleges, hogy egy teljesen új technikát hoztunk, vagy hoztam haza magammal, ez a direkt átprogramozásnak, a sejtek átprogramozásának a technikája, és erről már a kutatók éjszakáján egyébként elő is adtam, ami nagyon érdekes volt, így a kérdéseket tekintve. Tehát itt az a lényeg, hogy bőrsejtből készítünk agysejteket, egy elég rövid 4 hetes protokoll, 4 hetes ilyen átprogramozás segítségével.
Segítsen egy picit az átprogramozásban, ezt már hallottuk annyiszor. Egyébként a vakcina kutatásban is az átprogramozás, ez egy ilyen előtérbe tolt téma. Mi történik a sejtekkel? Hogyan programozzák át?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye itt az a lényeg, hogy ez egy abban más ez a technika és módszertan az eddigiekhez képest, ami Magyarországon is jelen volt, vagy van, plusz ahhoz képest is, amit egyébként úgy nagyrészt használnak, hogy itt nincs őssejtfázis. Tehát ez egy transzdifferenciációnak nevezik. Tehát ez tényleg azt jelenti, úgy kell elképzelni, hogy bőrsejtből átprogramozom a sejtet agysejté. És ez a folyamat 4 hétig tart, 28 napig, de ez a sejt, tehát a sejt, a bőrsejt nem az van, hogy először visszaalakul őssejté, és azt ugye tudjuk már, hogy az őssejtből bármilyen sejt kialakulhat, hanem tényleg egy transzdifferenciáció történik, tehát az egyik fajta sejtből előállítjuk egy másik fajta sejtet. És a mi sejtünk ugye itt ebben az esetben a neuronok, az agysejtek. Tehát ez mit jelent, ez miért olyan nagyon különleges, alapból ez a technika körülbelül 2010-es években jelent meg először még egérsejtvonalakon, de azóta már humán, tehát emberi sejtvonalakat is át tudunk programozni. Mi ennek a technikának ugye a lényege, vagy miért olyan különleges? Azért olyan nagyon különleges, mert ezek az átprogramozott sejtek hordozzák a donorsejtnek, tehát annak a kiinduló bőrsejtnek az öregedési jellemzőit. Tehát úgymond elmondható, hogy ezek a sejtek, ezek az átprogramozott agysejtek öreg, idős sejtek. És ez miért jó? Hiszen mit akarunk kutatni? Az öregedést, és az öregedéshez köthető betegségeket. Tehát mondjuk például az indukált prolipotens őssejtekből, amikor az őssejteket programozom át agysejteké, ez a technika már nagyon jól működik. Magyarországon is, külföldön is nagyon bevett technika, és nagyon jó, és tényleg hatalmas lehetőségeket nyitott meg a tudományban. Úgymond egy új dimenzió nyílt, hiszen humán emberi sejteket tudunk ilyenkor vizsgálni, de az a korlátja, minden modellnek van korlátja, a miénknek is persze, az a korlátja ennek az őssejtekből átprogramozott agysejteknek, hogy ezek megfiatalított, úgymond ilyen rejuvinált sejtek, hiszen egy őssejtet úgy kell elképzelni, hogy az ilyen 0 éves, nulláról indul, semmilyen öregedéshez köthető jellemzője nincs. Tehát az nem ugyanolyan, mint hogyha egy donor, mondjuk például egy 60 éves, vagy 50 éves, vagy mondjuk az én saját bőrsejtemet átalakítom, azt először őssejté visszaalakítom, és abból készítek agysejtet, az úgymond egy naív, 0 éves, rejuvinált, megfiatalított sejt lesz. Ezzel szemben a mi direkt átprogramozott neuronális modellünk, tehát ez a direkt átprogramozott, transzdifferenciáltatott sejtek, tehát a bőrsejtből agysejtek, ezek hordozzák a donornak, tehát hordozzák azoknak a pácienseknek a kori jellemzőit, akiktől ezek a sejtek származnak. Így egy teljesen új lehetőség nyílik arra, hogy kutassuk az öregedésnek a fiziológiás normális folyamatát, és ezen kívül például, ha egy Alzheimeres, vagy egy Parkinsonos, vagy egy Huntingtonos páciensnek a bőrsejtjét alakítjuk át, akkor ugye tudjuk vizsgálni az agysejteket egy ilyen betegség modellben.
Még annyit áruljon el, hogy Közben egyébként félig meddig kisült az agyam, tehát azért nem semmi ezeket, amiket így elmondott, azért remélem, hogy a hallgatók jobban tudták követni. De azért az 5 év érdekel még így a beszélgetésünk végén, gyorsan mondja el, hogy az 5 éves junior labor alapítói pályázat milyen fázisokra bontható, és most hol tartanak benne?
2021. januárjától kezdtem meg a csoportnak a felépítését, ami először abból állt, hogy konkrétan hát mindenféle eszközt be kell szerezni, én nem a Semmelweisen végeztem, hanem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, mint biológus. Így nekem a Semmelweis Egyetem úgymond egy új terep volt, különböző etikai engedélyeket kellett szerezni, ugye, hogy dolgozhassunk humán emberi mintákkal, tehát ez mindig nagyon fontos, különböző adminisztratív dolgot természetesen, és a csapatnak a felépítése. Ez egy csapatsport, mondhatnám, a kutatás, ez nem egy szólóban nyomoz dolog, hanem itt nagyon fontos, hogy csapatban dolgozunk, és egy rendkívül motivált fiatal csapatnak a vezetője lehetek, aminek nagyon örülök.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm.
Az elmúlt percekben Pirch Karolina volt a vendégünk, akit a neurodegeneratív és neurobiológiai betegségekről kérdezett Marosi Viktor. Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd Mihály Kinga dietetikus lesz a vendégünk, akit a gyermekek táplálkozási kultúrájának kialakításáról kérdezünk. Érdekes lesz, tartsanak velünk a hírek után is.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.